아멘.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Makovecz Imre nem világnézetet, hanem világészlelést hagyott ránk, mondta a miniszterelnök Budapesten az építés születésének 90. évfordulója alkalmából a műcsarnokban nyílt kiállítás megnyitóján csütörtökön. Orbán Viktor az Angyalok és építészet Makovecz Imre 90 című tárlat megnyitóján úgy fogalmazott: életműve nem építészeti teljesítmény, hanem magyar civilizációs ajánlat, hogy így is lehet élni, ennyire levegősen, áttetszően, bátran, csak a lényegre figyelve, és eljutni már a földön oda, ami örök. Makovecz Imre azt tanította, hogy a nemzet nem csak győzelemből épül, hanem abból is, hogy a vereség után van bátorság építeni, idézte fel a miniszterelnök hozzátéve, hogy a magyarok, ha elveszítenek egy csatát, csak egy válaszuk lehet: majd megnyerjük a háborút. Orbán Viktor kiemelte, Makovecz Imre nélkül ma nem állhatnék itt. Elmondása szerint Makovecz Imre nélkül 1998-ban nem tudták volna megállítani a kommunista restaurátorokat, nem lettek volna polgári körök, és nem tudtak volna felállni a 2002-es választási vereség után sem. A miniszterelnök ezután felidézte Mózes történetét, aki a pusztai vándorlás után nem léphetett be az ígéret földjére. Makovecz Imre, a magyarok Mózese is csak egy rövid pillantást vethetett a kommunizmus és a posztkommunizmus összesen 65 évét felváltó világra. A máig tartó polgári és nemzeti korszak szabad levegőjéből épp csak egy lélegzetnyi jutott neki, de pontosan tudta, hogy nem csak 4 év következik, hanem egy hosszú korszak, amelyben a magyarok külön-külön és a magyarság együtt is magára találhat, emelte ki a miniszterelnök. Megkezdődött a szociális tűzifa kiosztása. Idén és jövőre 5-5 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak az önkormányzatok, mondta Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára. Idén az 5 milliárd forintos keretösszegből 2358 önkormányzat nyert támogatást, s a program az önkormányzatok számára jövőre is rendelkezésre fog állni, tette hozzá az államtitkár. A társadalmat az egymásra fordított figyelem tartja össze, nem csak a saját kényelmünk megteremtése, hangoztatta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az Óbudai Egyetemen. Fülöp Attila az intézmény alapításának tiszteletére rendezett ünnepségen úgy fogalmazott, korábban sokan hitték, hogy a technológiai fejlődés idővel háttérbe szorítja a segítő szakmákat, de jöttek különböző válságok, és kiderült, hogy ez nem így van. A gondoskodás a technológia fejlődése mellett sem veszítette el súlyát, szögezte le az államtitkár hozzátéve, az elmúlt évek megmutatták, hogy a gondoskodás szerepe egészen új megvilágításba kerül. Az idei évben eddig 12.000 határsértőt fogtak el a hatóságok Magyarországon. Emiatt a rendőri és a határvadászerők munkája nagyon is szükséges, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György az Európai Migrációs Paktum első negyedéves jelentése kapcsán, amely szerint nincs migrációs veszély és migrációs nyomás Magyarországon, azt mondta, ez enyhén szólva nem felel meg a valóságnak. Megjegyezte, a jelentésben foglalt megállapítás azért meglepő, mert az elmúlt években több mint 1 millió határsértőt tartóztattak fel a hatóságok a magyar határon. Emellett Ukrajnából 1,4 millió menekült érkezett Magyarországra. Koszovóban december 28-ára írta ki az előrehozott választásokat az elnök, miután kétszer is sikertelenül próbáltak új kormányt alakítani. Újra tárgyalóasztalhoz ülhetnek a ciprusi görögök és törökök. A két közösség vezetői beleegyeztek, hogy az ENSZ főtitkárával megvitassák a 8 éve megrekedt béketárgyalások esetleges újraindítását. Végül a szombati időjárásról. Túlnyomóan borult idő várható, néhol átmeneti vékonyodás előfordulhat. A csapadékzóna reggel délelőtt észak felé távozik, majd a déli óráktól délfelől újabb érkezik. Ekkortól már nagyrészt tapadó hó, havas eső várható, de a keleti megyékben még eső is lehet. Nagyobb területen alakulhat ki pár centiméteres hóréteg szombaton. Az északi középhegységben lehet a legvastagabb a hótakaró. Az északi a szelet több felé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az észak-keleti harmadban erős viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -1 és +5 fok között alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük augusztusi adásunkat, melyben az EGRI Vármúzeum új igazgatójával, Novák Nim Lakár Zsófiával beszélget Somosvári Eszter Anna.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Novák Nim Lakár Zsófiát, aki, amikor ez az adás elhangzik pénteken, pontosan aznap veszi át hivatalosan is az EGRI Vármúzeum vezetését.
Így van, jó napot kívánok, én is mindenkit köszöntök.
Mint minden portré műsornál kezdjük az elején, hogyan kezdődött, hogy fordult az érdeklődésed a történelem felé, a muzeológia felé?
Gyerekkorból, abszolút családi indítatásból, ugyan érdekes, mert nekem a nagyszüleim mind természettudományos, meg a szüleim is természettudományos területen érdekeltek, meg ilyen területen dolgoztak. Erdész nagypapám van, kohómérnök a másik nagypapám, édesapám agrármérnök, aztán a természetvédelemben dolgozott, amíg nyugdíjban ment, tehát alapvetően természettudományos érdeklődésűek. Viszont a nagypapámnak, az apai nagypapámnak egy nagyon komoly művészeti könyvtára volt, ő maga is egyébként amatőr festő volt, és hát rettentő módon érdekelte az irodalom és a történelem, ahogyan édesapámat is, és igazából ők vezettek bele az olvasás világába, a történelemnek a világába, úgyhogy ez otthonról indult abszolút, már a könyvekkel gyerekkorban szívtam magamba ezt az érdeklődést, és hát volt egy nagyon erős saját egyéni érdeklődés, először még a régészet iránt, szerintem nagyon sokan így vannak ezzel, akik ezt a pályát, vagy legalábbis kulturális művészeti területen indulnak, nagyon sokakat érdekel először a régészet, aztán fordulnak valamilyen más irányba. Engem is egyébként az egyiptológia rettentően érdekelt.
Igen, ez az egyiptológia, meg a igen. Más, ami mindig berántja az embereket, az a középkor.
Igen, igen. Mondjuk aztán ez nálam nagyon hamar megfordult, és a magyar történelem iránt, különösen akkor a újkor iránt érdeklődtem, meg az egyetemi évek alatt ezen a területen kutattam, szakdolgozatomat is kora újkori témából írtam, úgyhogy ez gyakorlatilag így gyerekkortól egy folyamatos impulzus is volt a családból, és egy egyéni érdeklődés is mellé párosult.
Miskolcon végeztél, hogy emlékszel vissza az egyetemre, milyen volt?
A Miskolc Egyetem egy nagyon, nagyon összetartó közösség, ugye mivel a várostól viszonylag távolabb működik a kampusz, ezért kicsit olyan külön világ, külön város, nyilván egyetemváros így is nevezik, tehát valóban egy külön városrész. Nagyon szerettem ezt az időszakot, egy nagyon-nagyon jó közösség alakult ki, és egyébként akik akkor történészként, illetve muzeológia specializáción végző hallgatók voltunk, majdnem mind kivétel nélkül erre a területre mentünk. Közülünk vannak többen, akik múzeumigazgatók, vagy múzeumi vezetésben résztvevő kollégák, múzeumpedagógusok, történészek, régészek, tehát tényleg ezen a területen maradtunk, és ennek ahhoz is volt köze, hogy olyan tanáraink voltak, akik egyébként a múzeumban aktív gyakorló kollégák, tudományos területen dolgozó kollégák voltak, és annak is köze van hozzá, hogy alakult egy civil szervezetünk, mi magunk alakítottuk egyetemistaként, ez a Hermann Otto Tudományos Közhasznú Egyesület volt akkoriban, és a múzeumban rendeztünk havi rendszerességgel egy olyan rendezvénysorozatot, ami műemlékekkel foglalkozott, és mindig szakértőket hívtunk meg, műemléki beszélgetések, ez volt a címe egyébként, hírlevelünk is volt, kötetet is szerkesztettünk az ott elhangzottakból, tehát volt egy nagyon-nagyon erős kötődésünk a múzeumhoz, már az egyetemi évek alatt, és ezt így nagyon aktívan gyakoroltuk, és egyébként akkor jártuk a Felvidéket, jártuk Erdélyt, a műemlékeket látogattuk, kutattunk, mindegyünkünknek ugye volt egy-egy olyan kutatási terület, ami ehhez fűzte, úgyhogy nagyon-nagyon szép időszak volt ez az egyetemi év.
Ez olyan, mintha a tanulás mellett rögtön a gyakorlatba is bele tudtatok volna kóstolni, és ami később esetleg a munkátokba, gondolom, hogy borzasztó nagy előnyt jelentett, hogy ezt már akkor ki tudtátok próbálni.
Igen, abszolút így volt. Olyannyira, hogy régészeti ásatásokon asszisztensként dolgoztunk, ugye a gyakorlatunkat azt már akkor Feld István, aki régészként a művelődéstörténet, illetve múzeológia specializáción mentortanárunk volt, a saját ásatásaira, tanásatásaira bennünket magával vitt, úgyhogy nekem is például, mint sokunknak mellette kezdődött ez a gyakorlatban átélt, megtapasztalt a múzeológiának régészeti irányában az első lépések, aztán utána egyébként én magam még az egyetem alatt is több olyan ásatáson volt szerencsém dolgozni asszisztensként, ami megint csak így a gyakorlati ismeretekkel már felvértezett, és egyébként szinte mindannyian, akik ekkor muzeológia specializáción végeztünk, dolgoztunk együtt ezeken az ásatásokon, úgyhogy ez egy összetartó közösség is volt.
És mikor ennek vége lett, akkor rögtön elkezdtél tanítani középiskolában?
Nem, ez nagyon érdekes volt, mert én már akkor kerestem a lehetőséget arra, hogy múzeumban dolgozzak, de én először ugye a doktori iskolába felvételiztem az egyetemi végzést követően közvetlenül, nappali tagozatos doktori iskolás voltam, a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának lettem a hallgatója, és azzal párhuzamosan még dolgoztam ásatásokon, és ahogyan véget ért a doktori pali képzés, gyakorlatilag az abszolutóriumot megszereztem, akkor kezdtem el tulajdonképpen középiskolában dolgozni, és ebben a 8 osztályos Miskolci Fráter György katolikus gimnázium volt az a terep, ahol nagyon sokáig a diákokkal tényleg nagyon szép éveket töltöttünk, és annak az utolsó időszak, az utolsó egy év, illetve majdnem másfél év, az pedig párhuzamos volt, mert a végén kaptam egy meghívást a Hermóti Múzeum akkor igazgatójától, Pusztai Tamástól, hogy dolgozzak a múzeumban, és igazából nem nagyon tudtam elengedni az iskolát sem, de a múzeumot is nagyon szerettem, és így aztán párhuzamosan dolgoztam egy ideig még tanárként, és múzeumban is. Aztán sajnos el kellett engednem egyiket, mert az mind a kettő egész embert kívánó terület.
Ahogy beszélsz róla az iskoláról is, a múzeumi munkádról is, ugye átjön szerintem, ha nem is látnak, de hallanak, hogy az a szakmai iránti szeretet, illetve tisztelet, hogy még mindig örömedet lelet benne, úgy emlékszel rá vissza, hogy pozitív volt, jó volt, abszolút ki tudtál teljesedni benne. Mennyire volt más egyébként a tanítás, a gyerekekkel való foglalkozás, mint az addigi munkáid?
Egy ideig én ezt ötvöztem, tehát igazából érezhető is volt, hogy nehezen engedem el, mert nagyon sok múzeumpedagógiai foglalkozást tartottam, illetve olyan projektekbe kezdtem, és akkor támogatott engem a múzeumigazgató nagyon, amik határterületek voltak, tehát kifejezetten középiskolásoknak, illetve általános iskolásoknak célzott múzeumpedagógiai kísérleti projektek, programok voltak. Az egyik egy tehetséggondozó, 2 éven át vezetett, akkor újító program volt, mert kifejezetten hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákoknak heti rendszerességgel tartott foglalkozásokat vezettünk. Akkor született meg nem olyan régen az a honfoglalók kiállítás, amelyet Pusztai Tamás mint kurátor jegyzett, és a kiállításhoz kapcsolódóan készült ez a pilot projekt. Ez egy nagyon-nagyon jó példa volt annak, hogy hogy lehet ötvözni a kicsit a tanítást és a múzeumi munkát. És aztán nem csak ez a kiállítás, hanem már több más kiállítás is terepe lett annak, hogy ilyen kísérleti projekteket fogadjunk be. Utána pedig szintén tehetséggondozó céllal, de például a múzeumok belső tereinek az átalakításába vontam be úgy diákokat, hogy a belső tereket közösségi térré formáltuk együtt, bútorokat terveztünk, belső teret terveztünk, aztán ebből kiállítás is született egyébként, és ebben még már az EGRI Egyetemnek a hallgatóit is beintegrálva, sikerült kicsit a felsőoktatást is bevonni, akkor ez is egy ilyen kísérleti projekt volt, amit a Múzeumok Országos Képzési Központjának az egyik pályázati forrása biztosított. Úgyhogy mindig mozogtam ilyen határterületeken, tehát nem csak kiállításokat rendeztünk, nem csak kutattam, hanem lehetett, volt terepe annak, hogy a középiskolában szerzett tapasztalatokat, és a diákokat is bevonva új témákat hozzunk be a múzeumba, megújítsuk kicsit a múzeumi tereket, a közösségi használatot sokkal jobban erősítsük.
És ez fontos is, hiszen ugye minden intézménynél, minden közintézménynél azt látja az ember, hogy próbálja minél jobban bevonni az embereket az adott városban, nem csak az adott városban, hanem akár az egész ország területén. Mindegy, hogy színházakról beszélünk, galériákról beszélünk, és ugyanebbe beletartoznak a múzeumok is. És valóban, hogyha az ember úgy megy be, hogy ezt egy olyan térnek érzi, ami barátságos, ahol tud kapcsolódni, akkor sokkal hamarabb fog mindig visszatérni a különböző rendezvényekre.
Így van, abszolút így van. Hát ez lenne a célunk. Igen, most is.
Tehát akkor ez az egyik, amit ha elkezded, folytatod a munkádat, akkor mondjuk prioritásként kezelsz majd itt akár a Vármúzeum területén is?
Így van, azt a pályázatomban is leírtam. Ez nekem mindig nagyon fontos volt, hogy a helyi közösséget sokkal aktívabban integráljuk a múzeumi létbe, illetve a múzeumi tereket lehetőségként kínáljuk a közösségi életre. Nyilván mindezt úgy, hogy azt a szakmai tudást, meg azt a hátteret, amit egy múzeum adhat hiteles forrásként, azt adjuk. Nagyon nehéz is ez a terep, mert ugye ma közösségeket megszólítani egészen más médiumokat használva lehet, mint akár csak 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Tehát ez egy folyamatos megújulást igénylő folyamat. De azt gondolom, hogy az a varázsa pedig nem veszett el, és nem is veszhet el sohasem a múzeumnak, amit a tárgyak és az mögöttük rejtőző hiteles információk adnak, mire mindig kíváncsiak az emberek. Ugyan lehet, hogy megújult módszertannal kell ezt az információt eljuttatni, de a lényeg mégis változatlan. Tehát ez az, amit mi tudunk igazán adni, amiben csak mi tudunk adni.
Igen, és folyamatosan fejlődnötök kell mindenkinek, aki ezen a területen dolgozik, hogy az új médiumokat, az új csatornák az megtalálja, aminek a segítségével bevonja az embereket.
Így van, abszolút hosszú távon olyan fejlesztések szükségesek, amik olyan technikát, technológiát is használnak, amik akár a kiterjesztett valóságra gondolunk, a virtuális valóságra, akár az MI-ra, amik új lehetőségeket adnak a kezünkbe. Nyilván a nehézség és a kihívás egyrészt abból adódik, hogy ezeket a technológiákat professzionálisan használjuk, ezeket a technológiákat jogszerűen használjuk, illetve ezeknek azokat a buktatóit, akár jogi buktatóit is már előre kivédve, jól ismerve tudjuk használni, ami azért, hogyha belegondolunk, ma az összes kulturális területen kihívás. Tehát amikor egy eredeti művet alkot valaki, vagy legyen az akár színész, legyen az akár képzőművész, és akkor ott van szembeállítva vele az MI által létrehozott másik jellegű produktum, és szándékosan nem akarok minősíteni, akkor nyilván ez kihívás. Hogy az embereket egyrészt nyilván edukálni is kell ezekről a kérdésekről, másrészt viszont nem szabad elzárkózni ezeknek a technikáknak a használatától, csak felelősen kell őket használni.
Gyakorlatilag ez a kultúrának már most minden területét érinti, mert ugyanúgy, ahogy titeket, ugyanúgy érinti az oktatást, és így tovább.
Van.
Tehát muszáj mindenkinek. Hát nem mondom ezt, hogy felvenni a kesztyűt, mert nem harc ez, hanem inkább megtanulni, integrálni, ahogy te is mondtad ezeket a dolgokat.
Igen.
Ugyanakkor említetted azt is, hogy a lényeg az, hogy átadja az ember a tudást, hogy a régi tárgyakat és a mögöttük rejlő tudást, tapasztalatokat átadja, az ugye ugyanaz maradt. És ha visszagondolok, nekem is vannak azért még olyan emlékeim, nem tudom én, a British Museumból is, hogy azért a hagyományos tárlatvezetés is jól esik az embernek. Tehát nagyon jó kipróbálni az új dolgokat, de nagyon jó, amikor van egy olyan vezetett túrád, ahol például ott ugye nagy szabadság van, meg hát hatalmas a gyűjtemény, ott könnyű nagy szabadságot adni, hogy a túravezető maga választja ki, hogy honnan, hova kell eljutni, és mik azok a dolgok, amiket ő akkor éppen fontosnak akar kiemelni. És gyakorlatilag semmi új technológia nincsen benne, viszont láthatsz egy csomó olyan dolgot, ami még mindig érdekes lehet a hagyományos módon is akár.
Igen, a hagyományos módon, de ugyanakkor mégis megújulás, és ez számomra is cél, és most gyakorlatban is kipróbáljuk, hogy egy hagyományos átadási formával mégis célcsoportra szabva adjunk át információt. Most mi azzal kísérletezünk, hogy baba-mama múzeumi élményt adjunk. Közeledik már egyébként az Aprót Fesztivál, az általunk Aprót Fesztiválnak elkeresztelt új rendezvény, ahol ez egy fontos elem lesz. Célom volt az, hogy ezeket a célcsoportokat, kifejezetten például a kisgyermekes családokat is úgy tudjunk megszólítani, hogy a számukra is élvezhető formában történjen, akár egy hagyományos tárlatvezetése, de mégis nekik kiválogatott információkkal. És azt gondolom, hogy például ez egy olyan módszer tud lenni, amely lehet, hogy hagyományos formában valósul meg, mégis azáltal, hogy nekik célzott információkat juttat el, sokkal hatékonyabb, és talán egy későbbi múzeumlátogatást is meg tud alapozni, kap egy ízelítőt a gyűjteményből, egy kiállításból, egy egészen más szemszögből vizsgálva azt.
Igen, mert így esetleg annyira személyesnek érzi, és annyira megszólítva érzi magát, hogy bármikor szívesen visszamegy, mert egy hasonló élményre vágyik.
Így van, illetve amit én ezzel szeretnék megtanítani, az, hogyha belépsz egy kiállításba, ha végigmész egy hatalmas tárlaton, például most az Egriver történetét bemutató új kiállításunk, amelyet ugye tavaly ősszel nyitottunk meg, ez egy nem kis tárlat, hogyha valaki A-tól Z-ig szeretné végigolvasni, végig gondolni, végignézni, akkor szerintem érdemes többször visszatérni, de egy alkalommal minimum 2 órát rászán az ember, hogyha nagyon szeretné alaposan végignézni. Nyilván vannak azok a helyzetek, amikor erre nincs ennyi időd. Viszont a múzeum nem is arra való, hogy egyszer megnézzük, és aztán elfelejtsük, és rácsukjuk az ajtót, hanem arra való, hogy visszajöjjünk, gyönyörködjünk, és egy picikét töltekezzünk belőle. És én azt gondolom, hogy ezeknek pont az lenne a célja, hogy találhatsz mindig olyan részletet, amit lehet, hogy most csak azért az egy dologért fogsz megállni, és bemenni abba a tárlatba. Nekem például erre, csak úgy konkrét példát mondjak, amikor Bécsben voltam ösztöndíjas kutató, akkor lehetőségünk volt a Kunsthistorisches Múzeumnak a gyűjteményeiben is akárhányszor visszamenni. És hát a Szikles Madonna számomra egy olyan kép volt, ami előtt akárhányszor visszamentem, ott mindig megálltam, és mindig eltöltöttem elég sok időt. Engem nagyon lenyűgözött az egésznek az esztétikája, a képisége, a szimbolikája, a megformálás módja, és egész egyszerűen képes voltam 10-15 perceket csak azelőtt a kép előtt tölteni. Azt gondolom, hogy ha ezt az élményt megkapja a látogató, ha ezt erre ráérez, ennek az ízére, hogy lehet, hogy én most csak azért az egy tárgyért szeretnék oda menni, és leülni, és ott megpihenni. Tehát a múzeum az nyilván egyszerre tud tudásnak a forrása lenni, és kell is, hogy az legyen, de tud egy olyan rekreációs pont lenni különböző élethelyzetekben, legyen az akár nyugdíjas korom, legyen az akár most éppen kisgyermekes, családos időszakom, vagy egyetemista korszakom, amikor más-más szólít meg, és nem az a lényeg, hogy ott 2 órát töltöttem el, és az alatt mindent elolvastam, vagy 15 percet, vagy 30-at, de gyönyörködtem és felüdültem egy festmény, vagy egy tárgynak a szemlélésében, az élmény, az a személyes élmény, és a megérintettség a lényeg benne.
Ezt szerintem ez ilyen egész Magyarországot társadalom formáló szemlélet, nem? Mert valahogy olyan nehezen engedik meg maguknak az emberek, akár azt is, hogy csak egy parkba üljön 10 percet. Igen. Nem, hogy még bemenjen, és mondjuk igen, a kedvenc tárgyát, ami esetleg egy múzeumban van, vagy adott esetben egy színházi darabot 3-szor megnézzem, mert igen, más szereposztás, vagy pont annyira tetszik benne valami, hogy még egyszer. Tehát, hogy erre valahogy úgy rá kéne vezetni az embereket, igen, hogy ez szabad, ez jó, és ez őre lesz pozitív hatással.
Igen, abszolút. Tehát, amit most mondasz, ezt nagyon, nagyon egyet tudok vele érteni, és azt gondolom, hogy valóban ez egy szemléletformálás, és az életünknek a minősége nagyon-nagyon meg tud változni ennek a szemléletformáló, vagy átformálódó szemléletnek a révén. Az életminőségünk úgy fiziológiailag, mint pszichológiailag. Tehát azért, amikor az ember egy ilyen szellemi élményt megmer magának engedni a mindennapokban, sokkal többet kap vissza belőle, én azt gondolom. Sokkal nagyobb feltöltő erővel bír, motorja lehet, kreativitásnak, munkabírásnak, nagyon sok mindennek, úgyhogy így van. Én ezt kívánom minden látogatónknak, ezt a megengedést, önmagunknak való megengedést.
Hát reméljük, hogy sikerül átvinnitek ezt a szemléletmódot, és sokan fognak a várba menni.
Novákném Lakár Zsófiával, az Egri Dobó István Vármúzeum igazgatójával Somosvári Eszter Anna beszélgetett. A mai adásban augusztusi műsorunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Szómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Dr. Bárdos Jenő a magyar nyelvpedagógia egyik meghatározó alakja, aki kutatóként, tanárként és intézményalapítóként is maradandót alkotott. A mai adásban többek között az 1979-es nyelvvizsgareformról, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem neveléstudományi doktori iskolájának létrehozásáról, valamint a személyes Egerhez köthető élményeiről kérdeztük. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A véradást támogató szervezeteket és a kimagasló véradási számot elérőket ismerték el a Véradók napja alkalmából tartott ünnepségen, melyet a Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezete és az Országos Vérellátó Szolgálat Eger területi vérellátója rendezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Magyarországon hagyományosan november 27-én ünnepeljük a Véradók napját, amely minden esztendőben alkalmat ad arra, hogy a társadalom méltóképpen fejezze ki háláját mindazoknak, akik rendszeres véradással életeket mentenek. Az ünnepélyes esemény első felében az egyéni véradókat díjazták. Elismerték az 50, 60, 70, 75, 80 és 90 szeres véradókat, valamint három, több mint 100-szoros véradót is elismertek. Továbbá bejelentették, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem bátorságdíjjal ismerésben részesül a legtöbb regisztrált véradó hallgató mozgósításáért. Ez a díj évente csak egy intézményt illet meg az országban. Az egyetem képviselője november 27-én a parlamentben megrendezésre kerülő országos ünnepségen veheti majd át az elismerést. Ismét megtelt a leánykabisztró az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégium tagjaival, egyetemi hallgatókkal, oktatókkal és kíváncsi érdeklődőkkel. A Roma Cooking Night már évek óta fontos kiemelt program azzal a céllal, hogy a lelkes résztvevők megmutassák a roma kultúra gazdagságát és sokszínűségét. Az este folyamán nem csupán finomabbnál finomabb fogásokat kóstolhattak meg a jelenlévők, hanem kapcsolódhattak is a roma kultúrához. Az esemény nem titkolt célja az érzékenyítés. Ha jól sikerül kíváncsiságot ébreszteni, vagy ledönteni egy-egy sztereotípiát, az már nagy eredmény, emelte ki Gáspár Emília. Jókai, Akadémia Reform, 200 év táblata címmel rendezett konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv és Irodalomtudomány Intézete a Jókai emléképhez kapcsolódva. Dr. Bednanics Gábor a Bölcsésztudományi Kar dékánja köszöntőjében kiemelte, bár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy túl jól ismerjük Jókait, még mindig vannak felfedezésre váró területek. Az évforduló kapcsán sok új kutatás született és felszíre hozott eddig nem ismert tényeket, illetve új szemléleteket. A nap folyamán Jókai Mór emlékművéről, a 19. századi tudományos és reformkövetelések irodalmi ábrázolásáról szóló előadások hangzottak el, valamint kerekasztal beszélgetésekre került sor Jókai műveinek tanításával kapcsolatban. Ismét küzdő sportnapot tartottak a Leányka úti sportcsarnokban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete által szervezett eseményen látványos bemutatók várták az érdeklődőket, akik ki is próbálhattak különféle mozgásformákat. A jelenlévők kipróbálhatták magukat többek között az aikido, judo, karate, kendo, ökölvívás és thaiboxban is. Ezután az Eke cheerleader csapata következett, akik pörgős vidám koreográfiával adták meg a nap jó hangulatát. Az Egervárosi Sportiskola jóvoltából a jelenlévők egy női és egy férfi ökölvívó gálamérkőzést is megtekinthettek.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A mai adásban vendégem az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Pannon Egyetem professzor emeritusa, dr. Bárdos Jenő. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Én köszönöm a meghívást.
Ha jól tudom, akkor ön Hódmezővásárhelyen született. Gyermekkorában voltak már esetleg elképzelései arról, hogy mivel is szeretne majd a későbbiekben foglalkozni?
Mondjuk úgy, hogy ez nem egészen igaz, hogy Hódmezővásárhelyen születtem, hadd tegyek itt egy apró kitérőt. Én voltak éppen 45. május 5-én a háború végén Obermixnizbe születtem Ausztriába. De a szülők ugye visszavándoroltak Magyarországra, és akkor az volt a szokás, hogy akárhonnan jött is az a háborúból visszajött személy, újra felvették az anyakönyvét. Én egyébként 20-valány éves koromig nem is láttam az eredeti osztrák, pontosabban német birodalmi születési kivonatomat, mert az édesapám okosan úgy gondolta, hogy erről nem kell tudni senkinek. Tehát magyarul Hódmezővásárhelyen május 5-én születtem az anyakönyvi bejegyzés szerint. Egyébként gyermekkoromban olyan szerencsém volt, sok helyen laktunk Hódmezővásárhelyen, és a legjobban szeretett hely az olyan volt a kőfal mellett, ami azért van Vásárhely körül, mert oda kiárt a Tisza, és még Ladikkal is hoztak terményeket, van az úgynevezett hódtó, és az egy gyermeknek maga a paradicsom, úgyhogy én russzói gyermek voltam, vagy nem tudom mit mondja, Beatles alapon Mother Nature's Son.
És ekkoriban voltak már elképzelései arról, hogy mivel is szeretne majd foglalkozni?
Hát az az igazság, hogy olyan értelemben nem, hogy egy dolog volt jellemző rám, hogy könyvmoly voltam. Tehát nagyon hamar elkezdtem olvasni. Másodikos koromban beiratkoztam az városi könyvtárba, mert nem volt elegendő könyv otthon, amit ki lehetett volna olvasni, és nekem az volt az az országút, ami a mai gyerekeknek akár az internet, hogy a könyvtár. A könyvtárban mindenről lehetett olvasni, de valójában úgy éltem, mint akármilyen más gyerek, de ott volt a sport, nagyon korán a tenisz, és hát gyakorlatilag még korábban a zene. Tehát az, hogy felismerték elég hamar, hogy zenei tehetségem van, és már 8 éves koromban bent voltam a zeneiskolába, és hangszert is kaptam, tehát tulajdonképpen a zene volt a legtöbb idő, amit töltöttem a következő olyan több mint 10 évben.
És a családban is, jól tudom, jellemző volt a zene.
Igen, hát ezt pontosan kell elmondanom, mert ugye a Bárdos név viselői, ők a Láboldaróci Bárdos Lajos család képviselői. Az én nagyapám, aki Tiboldaróci Bárdos István névre hallgat, a Hasznasi vár alatt van eltemetve kántortanító volt. A nagybátyám itt nyugszik a kisasszonyban, Kömülői iskolaigazgató orgonista is volt, és a nagyanyám is itt van Egerben, abban az értelemben, hogy ő viszont a kisasszony temetőben nyugszik, nem igaz, a 60-i temetőben nyugszik, és hát ő nevelte föl a két fiút, a nagyapám korán elhunyt, nagyon tehetséges ember lehetett, sajnos nem ismertem, fehér emberként tudott cimbalmozni, kiválóan hegedült, jól festett, nagyon tehetséges valaki volt, de sajnos egyik nagyapámat se ismertem. Ezt azért kellett elmondanom, mert amikor engem az a megtiszteltetés ért, hogy Egerbe meghívott Hauser Zoltán akkori rektor, akkor nekem ez egy bizonyos értelemben egy, az angolok úgy mondanák, hogy second chance volt az életemben, de mégis annyira itthon éreztem magam, mert ugye az apai rokonságom az Egerhez kötődik, és édesapám a Liceumba végzett.
Még kicsit visszakanyarodva a zenére, mielőtt még rátérnénk az Eszterházis éveire, ön zenei tanulmányokat is folytatott, ha jól tudom, akkor gondolom ezeknek a hatására kezdte meg ezeket.
Hát egyértelműen valójában hegedű tanszakon dolgoztam, Márfi János nevű tanár kezei alatt, Vásárhelyen, és voltak éppen ebbe eléggé előre jutottam, de hát, hogy is mondjam, csak a család ösztönössége azt tudnélik, hogy a zenei képességeknek egy különleges együttese azt mutatta, hogy én annak dacára, hogy nem harmonikus hangszert tanultam, hanem szóló hangszert, tehát ugye a hegedűn csak áttételesen lehet többféle akkordot lefogni. Zongorázni is kellett, és én a zongorán teljesen autodidakta voltam abban azért, hogy most is bármit lejátszok, mert ilyen értelemben van egy rögtönzési tehetség, ami úgy gondolom, hogy az emberrel vagy vele születik, vagy nem. Tehát sokkal későbbi példát tudok gyorsan mondani, hogy a híres Schnedberger központ Felsőrsön tanúja voltam, amikor Szakcsi Lakatos Béla egy kislányt, aki hegedült, klasszikus zenét tanult, mondott neki egy dallamot, azt még le tudta játszani, de amikor azt mondta neki a Béla, hogy na most rögtönözzél, akkor nem is értett, hogy miről van szó. Tehát van itt egy olyan a zenészeknél, hogy amit az ember szemen át kottán keresztül megtanult, ott tökéletes visszaadásra törekszik, de vannak elemi tehetségek is ezen kívül, amelyeket nagyon gyakran éppen roma zenészeknél lehet megtapasztalni, hogy bármit lejátszik az ő magas stílusában, rögtönözve, amiket nem kottából nézeget, hanem, hogy mondjam, ösztönös muzsikus. A szakmámban van ilyen. Van, aki ösztönös nyelvvel sajátító, van, akinek megtanulni kell.
És ezt követően hogyan fogalmazódott meg önben, hogy érdekli a nyelvpedagógia, és ezzel is szeretne foglalkozni?
Igen, hát mivel a korábbi életemet tényleg ez jellemezte, hogy volt benne sport, még szalomtánc is volt benne, aztán később néptánc, úgyhogy mikor Szegedre kerültem, akkor ez egy ilyen szigorú döntés volt, hogy úgy gondoltam, hogy akkor felöltöm a szörcsűt a kőgombokkal, és akkor bölcsészet tudományokat fogok tanulmányozni, mert ugye kiváló gimnáziumba jártam, tehát azért az egy nagy nevelőiskola volt az orosz-latin tagozatára, és mikor bejutottam a Szegedre, akkor az derült ki, hogy Szeged egy napfényes, vidám hely, és már pár nap múlva ott voltam az orvoskarnak a népi tánc együttesébe. Ez nem akadályozott meg abba, hogy a zenét csináljam. A zenét akkor hagytam abba, amikor az angolt fölvettem, mint harmadik szakot, és ezt akkor lehet csinálni, hogyha valakinek egyfelől magas eredményei vannak, de egyébként én akkor már a Szegedi Ötvös Kollégiumnak is tagja voltam, tehát azt kell mondanom, hogy a legjobb szegedi diákokkal élhettem együtt olyan közösségben, hogy egymást is taníthattuk. Innen a többek között innen, mondjuk elsősorban a középiskolából, a természettudományos tárgyak iránti szeretetem, az orvostudomány iránti érdeklődésem, magyarul minden. Én szeretem az enciklopédikus ismereteket, tudást, és azt gondolom, hogy még a mai világban is helye van az enciklopédikus tudásnak, annak dacára, hogy az emberek néha csak gombokat nyomogatnak, de nem élik át, nem lesz sajátjuk az az anyag, nincs belül, hanem ott marad kívül a gépben. És mi van akkor, nincs ott egy gép.
Mikor készültem fel erre a beszélgetésre, akkor nagyon érdekesnek találtam ezt az 1979-es nyelvvizsga reformot, viszont konkrétumokat nem találtam. Erről mesélni egy kicsit, hogy miért is volt erre szükség, és milyen szerepet vállalt ebben?
Hogyne. Ezt nem árt tudni egyébként, mert ez egy furcsa történet. Tehát 57-ben még létezett egy olyan, hogy Gorki Intézet. Abból vált ki egy nyelvi csoport, és ez lett később az alapja a nyelvvizsgáztatásnak. De a legelső nyelvvizsga az kizárólag írásbeliből állt, és az írásbeli vizsgák hát nagyon könnyű volt megbukni, mert fordításból állt, és a fordítás később is mumus volt. Na most a legelső nyelvvizsga áttörések tulajdonképpen akkor történtek, amikor már szóbeli is volt. Igen ám, de akkor még, ha valaki megbukott az írásbeli, már nem mehetett szóbelizni. Ez volt jellemző a 70-es évekre, és most, hogy említi a 79-es reformot, ott az volt a nagy dolog, hogy előtérbe került a beszédkészségnek a primátusa. Arra 5 jegyet lehetett szerezni, az írásbelinek 2. Már ez önmagában is mutat bizonyos fajta eltolódásokat. És ez az az időszak, amikor a Rigó utcában, a hírhet Rigó utcában, mondjuk a hiteles neve az, hogy ELTE idegen nyelvi továbbképző központ. Ez egy csúcsszer volt valóban a vizsgakészítés terén. Ennek voltam egyébként az angolos alelnöke, és ez a hatás, hogy például Magnóról hallottak szövegeket, ez végre elterjedt az országban, tehát volt egy ilyen pozitív feedback, hogy a tanárok rájöttek, hogy hát mégse csak az én angolomat hallgassa valaki, de olyan időszakot tessék elképzelni, amikor még nem volt nemzetközi tévé, meg nem tudom micsoda, tehát magyarul az, hogy egyáltalán autentikus szalagok bekerültek az országba, és azokat hallgatták, meg különben nem ment jól a hallásértés, a másik mumus a nyelvvizsgákon, az hatással volt a tanításra. Ezt nagy dolognak tartom. De egyébként utána még 2 reform következett, tehát 89-ben is volt egy, és 99-ben is volt egy. 99-ben akkor átalakult az egész rendszer, a Rigó utcából például a Maszek intézmény lett, ami most Origó néven ismeretes.
Ó, igen, én már ismerős.
Történeti áttekintést is adjak, és hát én később visszatértem többször ehhez a szakmámhoz, akkor is, hogyha mással foglalkoztam, tehát az idegen nyelvű mérés értékeléshez, mert például tagja majd vezetője voltam annak a bizottság, a nyelvvizsga akkreditációs testületnek, amelyik a magyarországi nyelvvizsgákat a közös európai referencia keret, erről nyilván hallott már ezek a bizonyos A1, A2, B1, B2, stb. Szintekhez igazították, tehát Magyarországon nem lehetett olyan vizsga, ami nem volt csereszabatosítva a közös európai referencia kerethez. Hosszú ideig egy ilyen vizsga volt, és ez az érettségi. Az nem volt könnyű, hogy a magyar érettségit is besoroljuk ebbe a rendszerbe, de ez már megtörtént.
Egy kisebb történeti ugrással én rátérnék 2012-re, mikor is az egyetemünkön neveléstudományi doktori iskolának az alapításában is részt vett.
Igen, hát ennek előzménye van, sőt egy kicsit korrigálom is magát, de csak annyiban, hogy 2010-ben én Hauser Zoltán és Kistóth Lajos rektorhelyettes felkérésre azért jöttem Egerbe, hogy létrehozzunk egy neveléstudományi doktori iskolát, ugyanis a történész doktori iskola Romsics Ignác professzor úr vezetésével már működött, megelőzött bennünket egy évvel, és mi is megcsináltuk ezt, az első kísérletet visszautasították, tehát csak semmi titok, tulajdonképpen akkor nem volt olyan nagyon okos, hogy még benyújtottuk, meg nem volt meg igazából az a gárda, aki kellett. Később azután rendelkeztünk annyi professzorral, hogy sikerrel nyújtottuk be 11-ben, a neveléstudományi doktori iskolát, és ezt elfogadták, így 12-ben indulhatott el. Tehát van előtörténete, és van még egy nagyon fontos összefüggés, hogy a neveléstudományi doktori iskola célkitűzése, hogy iskola közeli maradjon, ugye Eger a tanárképzéséről volt elsősoron híres, és ezeket a tantárgy pedagógiákat, amik kötődnek a tanári szakmáknak, amelyek kötődnek a tanári szakmákhoz, ezeket egybegyűjtöttük, és így olyan neveléstudományi doktori iskola van, amelyben tulajdonképpen rejtetten több tudományterület húzódik meg, hiszen vannak természettudományi modulok is, van nyelvpedagógiai, van sportpedagógiai, ami később kapcsolódott. Tehát magyarul tudtunk egy olyan doktori iskolát létrehozni, amely a legtöbb területet tudta magába szívni az EGRI intézményből, és ez nagyon fontos. Akkor még egyébként kritériuma is volt az egyetemmé válásnak az, hogy legyen két különböző tudományterületen doktoriskolája. Ez azóta már egyébként nem abszolút követelmény, de ez sikerült elérni, tehát magyarul az egyetemmé válás feltétele már megvolt 2012-ben, Hauser Zoltán rektorsága idején, de de facto, ugye, Isten malmai, 2016-ban lett a főiskola egyetem. És hát azóta is ebben a keretben dolgozunk, sőt, ugye, azóta a katolikus egyetemmé bővült, és a doktori iskolánkat akkreditálták 2020-ban, és most 2025-ben egy újabb akkreditáció elé nézünk, ami most ősszel esedékes.
Ha jól tudom, akkor ön 60 évet szentelt a hivatásnak, amiért 2020-ban meg is kapja a Szent Györgyi Albert díjat, amellyel az életműve kiemelkedő szolgálatát ismerték el. Tudna felidézni ön emlékezetes pillanatot, mikor úgy megfogalmazódott önben, hogy jól tette, hogy ezt a hivatást választotta?
Hát most nagyképű hangozna, azt mondanám, hogy csak ilyen pillanataim vannak. Ennek élek, tehát most hiába próbálok én mindenféle variációkat mondani. Természetesen ebbe vannak nagy sikerélmények, és ezek között nyilván számon tartom akár a nyelvvizsga reformokat, akár a magyar szakot, amit a Radgers Egyetemen indítottam, hogy egy fordítottat mondjak, 18 kredites mellékszak, akár a veszprémi tanárképzés megalapítását, humántudományi kar megalapítását, doktoriskolát, és hát itt Egerbe is doktoriskolát csináltam. Tehát ezek nagy sikerélmények. És kétségtelen, hogy a Fulbright maga az volt, hiszen olyan közösségekbe jártam Amerikába, amik egyébként nem lehetett volna, és hát projektekkel persze a félvilágot bejártam. Mégis ezek alapvetően a tanárságból jönnek, az egyetemi menedzserségből, És hát abból, hogy az embernek azért mégiscsak bíznia kell abban, hogy fog találni társakat, akikkel meg tud csinálni dolgokat. Tehát ilyet nem lehet, hogy jaj, én most idejöttem, kitaláltam, legyen doktoriskola. Ha nem lettek volna itt azok a professzorok, mondjuk Falusi Iván, vagy Plécs Abba, akadémikus, vagy mások, Monok István, most sorolhatnám akkor az egrieket nem sem őket, itt mindenki tudja, hogy kik azok, Komenci Bertal, Mika János, tehát ha nem lettek volna ők itt, akkor nem lehetett volna megcsinálni a doktoriskolát. Tehát megvan a minimum létszám, 4 professzor és 3 habilitált docens, a minimum szám, amivel doktoriskolát lehet indítani, és hát ennél mi többször rendelkeztünk magasabb létszámmal, és úgy tűnik nekem, hogy hát a neveléstudományi doktoriskola megállja a helyét, és remélhetőleg ezután is meg fogja állni a helyét.
A beszélgetésünk apropóját is az adta, hogy most van itt jelenleg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Milyen teendői vannak még így nyugdíjba vonulását követően itt az egyetemünkön?
Többféle. Voltak éppen, ugye én részt veszek minden, hát most ugye a komplex vizsga van éppenséggel, de azt gondolom, hogy jelentős az, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen beindult a nemzetközi képzés, és a nemzetközi képzésben hát elég, hogy mondjam, nem könnyű dolog tanítani, hiszen a világ minden pontjáról jönnek, angolul úgy, ahogy beszélő emberek. Úgy, ahogy az azt jelenti, hogy úgy beszélnek, ahogy ők otthon. Van, ahol ugye az angol használt nyelv, mondjuk több afrikai országban, de van, ahol tanult nyelv, tehát itt Bangladestől Tunéziáig mindenféle nyelvi variációkkal találkozik az ember, és akkor szakmát tanítani ő nekik, az nem könnyű dolog, mert még az a biztonság sincs meg, hogy az ember úgy sejti, tehát egy magyar hallgatóságnál úgy feltételezem, hogy mi lehet az, amit tudnak. Ilyen feltételezést nem kell megőrizni a külföldiekre. Tehát őket föl kell mérni, onnantól kell indulni, ahol tudunk, és hát azt gondolom, hogy ez is egy jelentős tevékenység. Hát gyakorlatilag most még tanítok, tehát még vannak évfolyamok, akikkel, de hát valóban így van, hogy úgy gondolom, hogy fizikai okokból, életkori okokból, és hát talán távolsági okokból, mivel én felsősön lakom, Egertől elég messze esik a Balaton, tehát gyakorlatilag nyilvánvaló, hogy egy ponton ezt nem bírom tovább csinálni, de én azt gondolom, hogy letettem a névjegyemet Egerben, és megálltam azt a helyet, ami elvárható tőlem, azoktól, és azoktól az emberektől, akik már nincsenek, a szüleim, a nagyszüleim, akik itt vannak Eger környékén. Tehát én bizonyos értelemben hazajöttem, és úgy éreztem, hogy kaptam egy esélyt, mert hiszen a Veszprémi Egyetemen, én 65 éves koromban, pro forma, jogosan, nyugdíjba tettek, de ekkor ért ez a kihívás. Tehát azért mondom, hogy ez egy second chance az életbe, és én azt gondolom, hogy ez nagyon jó volt, nagyon sikeres volt, mert megint csak tudtam lökni jó pár emberen, lehetőségük van, és ez alapján tovább működnek, tovább fejleszthetik, és hát természetesen ez csak sok sikert tudok kívánni.
Még így a beszélgetés végére olyan kérdésem lenne, hogy ha már így beszéltünk Egerről, mit jelent önnek az Eszterházy érzés? Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mi fűződik ehhez?
A legkorábbi az az a szeretet, amit édesapám úgy értem, hogy maga az épület iránt is érzett. Tehát én aszmás alföldi gyerekként, akkor ugye mi volt a gyógyvód, nem voltak modern gyógyszerek, azt tanácsolták, hogy hozzanak el az egri nagymamához, így hívtuk, hogy egri nagymama, és akkor 5,5 éves koromban ott voltam, talán Széchenyi 58, nincs meg már az a ház, egy pékség volt mellette, de a patakra nyílt a vége, és én emlékszem, hogy ott az emberek még kézzel fogtak halat, a szomszédháznak ilyen sziklás alja volt. Nagyon romantikus helynek tűnt, de ez az első benyomás, viszont az, hogy én visszajöttem, akkor azt kell mondjam, hogy az első, amit megcsináltam, az az volt, hogy fölmentem a egri székesegyház legfőső lépcsőjére, lenéztem a licom kapujára, kiszámoltam, hogy édesapám mikor járt ide, és mondtam egy imát. Őtőlük kaptam.
Így szól Mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt